Akvarell kulturális paletta. Csend van. Nézel rám és nézek rád. Találkozik a tekintetünk. Szavak nélküli a beszélgetés. Látszólag nem történik semmi, és mégis megtörténik minden. Jelen vagyunk a jelenlétben. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Mese vagy valóság, ami az író képzeletében megszületik, és végül könyv formájában napvilágra kerül. Mi a kulcs a gyermeki lélek kapujához? Találkozások és kapcsolódások, gyermek, szülő és nagyszülő között, az örök kérdések és egyszerű válaszok világában. Magazin műsorunkban a Zorka mesék egy kislány szemével a világ című könyvéről és a felnőtteknek tartott jelenlét találkozásokról beszélgetek a szerző meseíró Mikola Péterrel. Bár a könyve címe Zorka meséke címet viseli, mégis ahogy végigolvastam, nem királylányokról és nem királyfikat próbáló erőkről van szó, és még csak nem is úgy kezdődik, hogy egyszer volt. Talán én nem is meséknek fogalmaznám meg, hanem inkább találkozásoknak.
Hát nagyon érdekes, amit mondasz, ahogy így végig gondolom, valóban így van. Ezek a helyzetek találkozások fogalmakkal, találkozások fejlődésekkel és megoldásokkal, játékos megoldásokkal.
Nem egy képzelet világában játszódik, hanem magában a valóságban. 9 éves kislány szemén keresztül láttuk a történeteket, az eseményeket, az ő rácsodálkozását, az őt körülvevő teremtett világról, és megtapasztalhatjuk azt is, mivel egy családon belül játszódik, hogy a generációk hogyan kezelik a feltett kérdésekre adott válaszokat.
Most 9 éves az Orka, de amikor a történet íródott, akkor 5 éves volt. Tényleg így van, hogy van egyfajta összetartozás a nemzedékek között, és a gyerek, amikor ebben az 5-6 éves, vagy 4-től 8 éves korig idejét tölti, akkor kérdéseket fogalmaz meg a világról, próbálja elhelyezni magát. És a mesékben, és ez sokszor fog szerepelni, játéknyelven próbáltam összehozni a generációkat a szituációkkal, hogy közben a gyerek beleélhesse magát azokba a helyzetekbe, amelyekben jól érzi magát, és olyan válaszokat kaphasson, amiben aztán tovább tudja folytatni az ő saját kis fejlődését.
Milyen élethelyzetek ezek, amikről szólnak a történetek, hisz nem egy regény folyamat, hanem több apró történetből áll?
Elég sokrétűek a szituációk. Van mese a születésről, ahol mondjuk a kulcsmondat az, hogy két sejt úgy megölelte egymást, hogy már nem is tudtak szétválni, és egy nagyon kedves történettel indul, hogy születik meg az orka. Van mese a halálról, ahol elmagyarázza a nagyi meg a család, hogy dédiék fönt vannak az égbe, és meg akarja őket hívni Zorka ebédre, meg föl akarja őket hívni telefonon, tehát kapcsolatot akar teremteni velük, de aztán kiderül, hogy lehet kapcsolatot teremteni az elmentekkel, és hogy ha nem lett volna dédi, nem lett volna nagyi, ha nagyi nem lett volna, nem lett volna anya, és ez is egy kedves történetben van földolgozva, ahol mindenki virágot választ, ahol összevesznek a gyerekek a virágokon, és végén az orka rajzol a dédiéknek, mert érzi, hogy összetartozik velük.
Ez egyfajta gondolkodásmódot vagy világlátást is feltételez, ahogy a szülők bánnak a gyerekkel, illetve a gyerek hogyan rakja össze magában ezeket a képeket vagy válaszokat.
Igen, fontos kérdés, hogy nekünk felnőtteknek és szülőknek segíteni kell a gyereknek, hogy fölépítse a saját útját, és a kérdéseire jó válaszokat kaphasson, vagy a képzeletével olyan történeteket építhessen fel, amiben ő el tudja helyezni magát. Erre egy nagyon jó példám van, hogy amikor az orka egészen pici volt, és nem tudott aludni, és rosszat álmodott, akkor hiába mondta neki, hogy kislányom, ez az álom nem valóság, ő ezt valóságnak élte meg, és amikor azt mondtam, hogy kislányom, kinyitom az ablakot, kidobom a rossz álmot, akkor mindig visszaaludt egy jó 2 évig, mert ez megoldás volt az ő elgondolására, amit ő érzett. És ez egy nagyon fontos momentum, hogy amikor a gyerekekkel játszunk, vagy a kérdéseire, problémáira próbálunk választ adni, akkor abból kell kiindulni, amit ő érez, ami az ő világa, és ha erre megtaláljuk a játék kulcsot, vagy a léleksimogató kulcsot, akkor a gyerek nagyon szépen elhelyezi ezeket a fogalmakat, vagy megoldja a problémákat. A mesék erről szólnak, vagy ez a titkolt céljuk, hogy ilyen helyzeteket dolgoz föl játékosan a sok mese.
Meg lehet, hogy a legkisebb királyfit próbálni állították, itt viszont ebben a könyvben konfliktus helyzetek vannak, és a ráadat válaszok hogyan alakulnak.
Igen, mindannyiunk életében vannak konfliktusok, és ugyanolyan fontosak, amikor egy gyerek azt érzi, hogy elvették a játékát, vagy féltékeny, vagy egy szituációra nem talál megoldást, mint a mi életünkben, mondjuk a mai világban valaki elveszti az állását. A gyerek életében az ugyanannyira fontos, mint nálunk egy szerelem, vagy egy elválás, vagy akár új munkahely. Rá kell segítenünk nekünk felnőtteknek, hogy a gyerek a saját megoldását találja meg ezekre a szituációkra.
Jézus azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyerekek. Hát a gyerek szemmel nézünk erre a világra, ami körülvesz bennünket, meg tudjuk benne látni azt a szépet, ahogy például a tavasz ébredéséről írsz.
Hát köszönöm, hogy ezt mondod, nagyon megtisztelő. A tavasz ébredésében megint a játékosság jelent meg. Tehát például, amikor az orka és a berci tavaszi szeleset játszanak, akkor azt játszák, hogy az orka menekül, és a berci a tavaszi szél, és összekócolja a haját. Vagy ugyanúgy játéknyelvre van fordítva az igazi természet törvényszerűsége, hogy a földben a virághagymák vitatkoznak, hogy ki jöjjön föl először. És hogy aki följön, az lehet, hogy hideg lesz, és meg fog fázni, vagy el fog fagyni, de azt mondják neki a többiek, de te leszel az első. Tehát a tavasz törvényszerűségeit megint játéknyelven közel hoztuk a gyerekekhez, vagy hogy simogatja meg a szél a bimbókat, hogy abból virág legyen. Tehát ez a mentalitás vezetett végig a könyv megírásakor.
Elrejtett üzenetek is vannak benne, útra valók a gyerekek részére, vagy a lányod részére?
Minden mesében van egyfajta üzenet, remélhetőleg sokszor nem direktek. Tehát például ugye a gyógyító puszi, a gyógyító szeretetről szól, amikor a kórházban az orka játékfelszerelésével vizsgálja a nagyit, és mögé kerül a doktornéni, aki elmondja a legújabb felfedezést, a gyógyító puszit, hogy a legnagyobb szeretettel, a gyógyító puszival hogy lehet meggyógyítani a beteget. Hát ugye ez arról szól, hogy a szeretetnek milyen varázsereje van, vagy a világszépítés mese pedig arról szól, hogy azért születünk a világra, hogy szépítsünk rajta. És ezt az 5 éves gyerek világában fölfogható történettel magyarázza el a mese. Olyan kis vidám, játékos, poénos történetek vannak a mesében.
Jól emlékszem, hogy ez az a mese, amikor egy otthontalannal történik a találkozás?
Így van. Tehát az orka egyszer megkérdezte az apát, hogy miért születünk a világra, majd amikor egy ilyen hontalan behajol az ablakon, akkor azt mondja az orka, hogy legyen szép napod, bácsi. És elmagyarázza neki, apa, hogy te adtad meg a választ, mert most ezzel a mondatottal megszépítetted a bácsi világát. Így gombolítom tovább a történetet, hogy a Berci is vissza akar menni a bácsihoz, meg akar keresni egy másik bácsit, de hogy miközben együtt élünk, hogyan tudjuk megszépíteni egymás világát, akár a kutya világát, vagy az anya világát, vagy az egymás világát. Így se komoly történetek vannak, hanem ami a gyerekek életében minden nap előfordul, olyan példákkal és vicces helyzetekkel magyarázza el a mese, hogy azért születünk a világra, hogy szépítsünk rajta.
Például a párnacsatában.
Igen. A párnacsatában megint ugye a játékos megoldás, hogy amikor dobáloznak a gyerekek, akkor nem leszidják őket, hanem beszállnak a szülők, és amikor hiába pakoltak el mindenféle törhetőt, egy pohár ott felejtette magát, és eltörik, akkor nem cirkusz van belőle, hanem Pohár Pohárovicsot, a párnacsata hősi halottjának tekintik, és másnap hősi halottként eltemetik a kertbe. Tehát, hogy a szituációk megoldása a játékhoz kapcsolódik, akkor megszépül az életünk. Az is egy ilyen titkolt szándék volt, hogy azok a szülők, akik elolvassák, ötleteket kaphatnak a konfliktus helyzetek megoldására. Játékosságból vannak olyan egyedi szituációk, amit lehet transponálni más helyzetekre is.
És itt eszembe jut az aláfölé rendeltségi viszony, hogy szülőként hogyan viszonyulunk a gyerekhez, hogy ráordítok egy-egy ilyen helyzetben, vagy társává válok egy helyzet kibontásában, vagy konfliktus kezelésében.
Igen, ez így van. Erre én is törekszem, és rögtön el kell mondanom, hogy nekem sem meg mindig ugyanolyan jól, mint ahogy megértem a mesékben. De a mesék írása közben is ráébredtem, hogy mennyire ez a üdvös, ez a stílus, de én sem vagyok mindig olyan pihent, vagy olyan jól mentálisan, engem is érnek stressz helyzetek, amikor nem mindig találom meg a jó megoldást. De a kulcs szó valóban nem a parancsuralmi viszony, hanem a társas viszony. Tehát nálunk például van egy olyan szó az orkával, hogy megoldjuk. Tehát ha valami rossz történik, kijönti az üdítőt az asztalra, akkor nyilván van egy fölhorkanás, de utána jön a megoldjuk, szaladj el, hozd a rongyot, én föltörlöm, és amikor megoldottuk, akkor egy dicséretet kap, vagy kap egy kis csokikát. Ezzel ugye az a célom, hogy azt tanulja meg, hogyha van probléma, a probléma az azért van, hogy megoldjuk, és ez transponálódhat az életébe, ha találkozik egy problémás helyzettel, akkor nem a szomorkodás, az elkeseredés lesz szúrán rajta, hanem eszébe fog jutni a varázsszavunk, ha megoldjuk.
Én azt hiszem, talán akkor vállalja fel leginkább a szülő magát a gyerekevel szemben, hogyha bármilyen helyzet is adódik, de hiteles önmagához, és hitelessé válik így a gyerek szemében is.
Hát bizony, ez így van. Nagyon ellene dolgozik a kor. Tehát ha körbenézünk, akkor mindenütt ingerültséggel és harccal találkozunk ha megszólal valaki a televízióban, a rádióban vagy az újságban. De nagyon sok az ütközés az utcán és teljesen egyszerű helyzetekben. Kevesebb ember tudja fölvállalni maga jóságát hitelesen. Hát én azt tudom mondani, hogy mindenkinek saját megoldása van rá, és hát ha a mesék olvasása közben többen elgondolkoznak ezen. Volt olyan ismerősöm, aki akkor elolvasta a meséket, azt mondta, hogy azért szeretem ezt a mesekönyvet, mert én is jobbá válok tőle.
Az orka mesékben egyszerre nézhetjük a világot a gyerek szemszögéből, ahogy ő kérdez és ő válaszol, illetve a szülőnek a kérdése, illetve válaszai a gyerek felé. Ez egyfajta jelenlétet feltételez, hogy kinek a szemén keresztül látjuk éppen akkor a világot. De többféleképpen láthatjuk.
Igen, ez így van. Ez nagyon örülök, hogy észrevetted. Tehát azt gondolom, hogy teljesen mást jelent majd a gyerek számára a mese. Hogyha célom szerint működik, akkor ő bele tud bújni azokba az érzelmi helyzetekben, és a saját képzeletével fölépít egy világot, amiben ő lesz a Zorka vagy a Berci, ő lesz a főszereplője a történeteknek. A szülő pedig az ő saját világában kezd el gondolkozni a helyzeteken, és az is célja a mesének, és hogyha jól működik, akkor valószínű, hogy a gyerek a mese után kérdezni fog a szülőtől, és fognak beszélgetni azokról a helyzetekről, mert sugalmazza a mese azt a viszonyt, és elindít valamit a gyerekben és a szülőben, hogy ők a történetek kapcsán kapcsolatba kerüljenek, és egy saját világot kezdjenek fölépíteni a pillanatnyi kommunikációban, játékban. Úgyhogy nagyon sok finom üzenetet próbáltam elrejteni a történetekbe. Hát remélem, hogy fölbontják ezeket az üzeneteket a címzettek.
Nem kell nekünk szótár, minden magától érthető. Miért, azt nem tudom, miért ezt nem tudom, miért ezt nem tudom, miért ezt nem tudom. Értünk a játék nyelvén, egymásra nézünk, én azt hiszem, a játék a szónál jobban beszél, ha veled vagyok, el is hiszem. Miért ezt nem tudom? Miért ezt nem tudom? Miért ezt nem tudom? Miért ezt nem tudom?
Talán a gyerek is megtanítja arra a felnőttet, hogy egy-egy bizonyos szituációban jelen legyen. A gyerekkönyv mellett felnőttekkel is foglalkozol, jelenlét, gyakorlatokat, kurzusokat, tanfolyamokat vezetsz. Ahhoz, hogy az ember jelen tudjon lenni, talán elsősorban az az első, hogy önmagát ismerje, és ne csak nézze, hanem lássa is a másikat. Mit jelent így a jelenlét?
Hát nagyon nehéz erre válaszolni. Egy-két példával próbálom először körbeírni. Amikor a gyermek játszik, és nagyon boldog egy játékba, vagy belemerül egy játékba, akkor őt kitölti ez az érzés, megszűnik a világ, jelen van benne, kitölti ez a jelenléte. Ha szomorú, akkor mindenével szomorú. Ha örül, tehát amikor meglátja az anyát és kitárja a kezét, akkor valami hihetetlen áradással és boldogsággal szalad felé. Ezt a felnőttek kevesebb szerelik meg, de például a szerelemben, amikor szerelmes párra néz az ember, akkor látszik, hogy kitölti ez a jelenlét, mindent elönt ez a jelenlevő érzés. De akkor is, én sokszor figyelem az embereket, megy egy házaspár, fogja egymás kezét, és mondja, ugye drágám, igen édesem, és miközben fogják egymás kezét, és ugye drágám, igen édesem, a jelenlét teljesen mást üzen, azt üzeni, hogy ők abszolút nincsenek kapcsolatban, nincsenek összetartozásban. Még egy másik helyzetben, amikor egy fiú és lány először találkoztak, és valami szikra kialakul, akkor pedig érezni, hogy közöttük történik valami, pedig még nem is beszéltek. Tehát a jelenlét az egy szavakon túli érzés, ami érezhető és éreztethető. Ha valaki ezt a minőséget, mint a gyerekkorában élte, tudja élni, akkor sokkal gazdagabb lesz az élete, erősebb lesz a befogadása, és erősebb lesz az adása is. És mivel sokunkat a hiányaink, meg a sérüléseink, örömeink, szerepeink irányítanak, ezért valahogy bezáródnak ezek a jelenlét csatornák. Én pedig olyan játékokat találtam ki, ami ezeket a csatornákat megnyitja. Nagyon erős érzések és szavakon túli üzenetek kezdenek el működni ezekben a jelenlét órákban, a jelenlét játékokban. Elindulunk egy szabályjátékkal. A szabályjáték arra jó, hogy elfogadja mindenki azt, hogy itt valami szerint fognak történni a dolgok. Tehát az egóját próbálom távolítani, hogy fogadja el, hogy itt most szabályok lesznek. Ha elfogadta a szabályokat, akkor nevetős játékokkal oldjuk az egészet, amikor mindenki beleteheti az egyéniségét, és egy vicces szituációk alakulnak ki. Amikor ez van, akkor olyan kapcsolat alakul már ki az emberek között, ami egy kicsit oldott, akkor jön az intimitás, amikor annyira már a másikra kell figyelni, hogy megszűnik a külvilág, és csak ez a figyelem van. Csak a másikra figyelek, és magamra. Tehát egy ilyen átélt állapotba kerül a résztvevő játékos, akár mint a színházban, amikor ráhangolódik egy történetre, és érzi a színészek érzéseit. És utána jönnek a páros gyakorlatok, amikor teljesen meglepő dolgok történnek. Tehát szavakon túl tudnak érzéseket váltani, és hatni egymásra úgy, ahogy nem is gondolták. Tehát nagyon meglepő megnyilvánulások vannak a játék közben, és mindenki úgy kinyílik, olyan felszabadult lesz, olyan, mintha egy ilyen lelki fürdőzésen vett volna részt, és minden, ami úgy lefogta, vagy nem tud lélegezni a lelke, az úgy felszabadulna.
Ez a szavakon túli azt mondod, hogy csend van, és a csendben születik valami.
Igen, nagyon pontosan fogalmaztál, a csendben születik valami, és mindenkinek az születik, amilyen az emberi minősége. El is szoktam mondani, hogy senkinél nem tudunk többet elérni, mint ami ami emberi minősége, mint ami emberi tehetsége, képessége. De ha hagyja, ha nem húzza be a kéziféket, akkor nagyon különleges helyekre fogunk megérkezni, és ez így is van. Az is előfordult, tehát volt például egy úriember, aki végig próbálta játszani a macsó szerepet, és azt a jópofáskodó, fölülről beszélő stílust, és egy idő után annyira kimaradt a játékból, hogy éreztem most, hogy vagy beszáll ebbe a finomra hangolt lelki állapotba, vagy pedig nevetségessé válik. Mert a játékok csak úgy működnek, ha mindenki odaadja magát teljesen igazán ezeknek a érezhetőségeknek és emberi minőségeknek.
Ezek azért olyan intim helyzeteket teremtenek az embernek önmaga előtt is, és a másik ember előtt is, hogy ezek nagyon törékeny helyzetek. Lehet ezt óvni, védeni? Teljesen lemesztelenedik a lélek, hogy mégse sérüljön?
Hát a gyakorlatok olyanok, hogy elméletileg nincsenek benne olyan helyzetek, ahol sérülni lehet. Arra vigyázok is, tehát figyelem a játszókat, hogyha valahol túl érzékenység van, akkor azt rögtön föl tudjuk dolgozni. Olyanok vannak, tehát volt, hogy egy 30 és 40 közötti nagyon dekoratív fiatalember is zokogásba tört ki, vagy sokszor van, hogy elindul a könnyük az embereknek a játék közben, miközben mosolyognak, mert valami ott föloldódott. A játékban pedig vigyázok arra, hogy ne bontsunk le semmit, mert nincs időnk felépíteni, hanem mindenki kap egy kulcsot, egy érzést, amit utána tovább folytathat, mert újra megérzi magában azt az emberi minőséget, vagy azt a különlegességet, ami az érezni és éreztetni minőségében van, és ezek után a mindennapi életében figyelhet rá. Na most minél többet játszunk ezekkel a játékokkal, annál inkább tudják a privát életükbe, vagy akár a munkájukba is használni ezt a meglévő tudást, ami ott volt gyerekkorban, meg ott van, amikor szerelmes, vagy ott van, amikor átél egy színházi előadást, vagy egy filmet. De hát ezek a képességek, ezek működhetnek a társával való kapcsolatában, a gyerekekkel való kapcsolatában, vagy akár egy üzleti tárgyaláson is. Tehát a csöndjével például tudja befolyásolni a vele szembe ülő partnernek a viszonyulását.
Eszembe jutott most a Kékszakálló Hercegnek a Vára, aki 7 ajtón keresztül lehet, de az utolsóban nem lehet bemenni. Tehát valójában te csak a kulcsot a kezükbe adod a résztvevőknek, de önmaguk felé az ajtót nekik kell kinyitni.
Ez pontosan így van. Tehát a játék az nagyon jó eszköz arra, hogy beljebb tudunk menni a következő szobába, de azt, hogy ő azt a játékon kívül is, a privát életében hogy tudja használni, az már tőle függ. Ezért úgy szoktam búcsúzni, hogy köszönöm a játékot, és folytassátok otthon, mert hát tényleg nagyon finom érzések vannak. Tehát ott volt egy fotós, és azt mondta, hogy egyszerűen olyan fajsúlya lett a levegőnek egy pillanatban, és azt mindenki érzi, amikor az egyik pillanatban még ilyen felületesebb volt a légkör, és egy hirtelen változással ott vágni lehet a csendet. Tartalma van, súlya van a csendnek, és többféle minősége annak megfelelően, hogy éppen mit játszunk.
Ez a szemem éppen szemedbe néz. Ez a fülem hallja, miről beszélsz. Ez a szám mi mindig mosolyra kész. Ez a szívem, hová te is elérsz.
Az Orka mesék című könyv írójával és a jelenlét találkozások vezetőjével Mikola Péterrel készült riportunkat hallották. A zenei szerkesztő Bögös Henriette, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is megköszöni figyelmüket a műsor szerkesztő riportere, Kékes Jenikő.
Ez a fülem, halljam, miről beszélsz. Ez a szám, mi mindig mosolyra kész. Ez a szívem, hová te is elérsz. Ahogy hallom, amit beszélsz, miket mondasz, megáll az ész. Ez a játék, miről mesélsz, jól ismerem szívemhez én. Ez a szemem, éppen szemedbe néz. Ez a fülem, halljam, miről beszélsz. Ez a szám, mi mindig mosolyra kész. Ez a szívem.